neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
Hálát hirdetjük, Urunk, és hitel vagyunk feltámadásra, amire nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Assisi Szent Ferenccel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon rétesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg megbocsájtunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert én az ország, a hatalom és a dicsőség
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a
engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor. Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram, Jézus Krisztus az élő Isten fia, te az Atya akaratából, Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, Szent Tested és véred által minden vétkemtől és minden bajtól. Add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
Uram, nem vagyok méltó, hogy bárjékom a jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyújt a szélel.
Az oltár előtt négy helyen lesz áldozási lehetőség. Lesz szent áldozási lehetőség fent a toronynál, és vele szemben átellenben a csap környékén. Akik miserőt jelezték, hogy gluténmentes ostjában szeretnének áldozni, azok hozzám jöjjenek majd ide bal oldalra áldozni.
Minden időben áldunk, dicsérem az Urat, magasztalom az ő nevét. Hallják ezt a szegények, és együtt örülnek, sietve asztalához örülnek. Érezd is
nagy jó Úristen.
Ki vagy a kéklő mennyekben, Bécelénben sor, igaz a gajga hirdesse, testvérünk a nap, tükrözi fényes szárnyalat, hadd benne, álljon fenn a hal, adományan szó bubocskán, s mint a csillag.
Könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Urunk Istenünk. Kérve kérünk, hogy valahányszor megünnepeljük ezt a misztériumot. Növekedjék bennünk üdvösség szerző kegyelmed, Krisztus, ami Urunk által.
Amen.
Kedves testvérek, nagyon örülök a közös ünneplésnek, közös szentmisének. Külön köszönöm a figyelmet, kihoztátok belőlem azt, ami lehet, hogy bennem sincs, de így a figyelmetek, szeretetetek kihozta belőlem, nagyon köszönöm. Jó volt veletek lenni.
Hirdetések következnek. Szeretjük mindig, mert ilyenkor még duplájára növekedik a szentmise. De rövid próbálok lenni, amit minden évben próbálunk számotokra propagálni, hogy az EGRI papnevelő intézet, a szeminárium idén is megrendezi a hivatást tisztázó lelki gyakorlatot augusztus 12-e és 15-e között, szerdától szombatig, amelynek a hirdetését, plakátját és a jelentkezéshez szükséges QR kódot már megosztottuk az EGRI szemináriumnak a közösségi oldalán, de bátran keressetek minket is, rektoratját, kispapokat, bármelyikünket információért. Itt közben már a mise közben hallottam olyan minisztást, aki koncelebrált velünk itt atyákkal, úgyhogy ez pár év múlva akár valóság is lehet az életetekben. Krisztus már odaadott mindent neked, hát ha téged is arra hív, hogy te is adj oda érte mindent. És egy mondattal az evangéliumra vagy a prédikációra utaljak, jöhet kicsi is, jöhet vékony dongájú is, meg jöhet magas is, meg délceg is.
Hát itt a hirdetések kapcsán jutott eszembe, hogyha valaki azt mondja, hogy Antal testvért olyan szívesen hallgatná még, akkor van rá lehetőség, hát egyrészt Miskolc vasgyáron szerintem lehet, és a általuktok ellátott plébániákon, de az EGRI hittudományi főiskolára jelentkezel, akár civilként, mondjuk hitoktatónak, hát akkor filozófiát elég sokat hallgathatsz majd tőle, vagy ha mondjuk jössz kispapnak az EGRI szemináriumba, akkor még többet hallgathatod Antal testvért. Hát, ez pozitív reklám lett volna, úgyhogy remélem azért. Én csak lát a prédikációból éreztem, hogy a testvérbenek még van mondani valója. és nem szeretnék, hogy benned magadjon, úgyhogy gyertek és hallgassátok meg Egerben is, hogy éppen a Vasgyáron. És hát a végén már nem nyújtva a hirdetésnek a hosszát, szeretném megköszönni a Miskolc Vasgyári plébáni, a gitáros zenekarának a szolgálatát. Köszönjük, hogy ilyen zenéssé, színessé tettétek a szentmisénket. Hát szeretnénk megköszönni Szent Ferenc kistestvéreinek, Antal testvérnek, Barnabásnak, Ferencnek, Dávidnak, hogy eljöttek és velünk együtt ünnepeltek. Nagyon szépen köszönjük nektek.
Egyszerre érzem magam megtisztelve és megszégyenítve. Eszembe jutott egy kis minisztráns helyű Csabán, aki mise előtt ugye ott rendezte el a szolgálatokat, és akkor megkérdezi egyszer csak, és a pap bűneit ki fogja lemosni? Ezekben az együttlétekben mi magunk is megtisztulunk, és ezt újra köszönöm nektek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen. Szent mise véget ért, küldetéstek van, járjatok békével.
Istennek legyen hála.
Jézusunk, lelkek örök pásztora,
tekints irgalmas szemmel, szeretett lányodra, Úrunk,
kedves hallgatóink, élőben kapcsoltuk az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatot, ahonnan szent misét közvetítettünk, melyet ez alkalommal a ferences Pem Gilbert Antal, a Miskolc-Vasgyári Szent István Király plébánia plébánosa celebrált. A zenei szolgálatnál közreműködött a Vasgyári plébánia gitáros zenekara. A közvetítésben technikai munkatársaink voltak. Karkus István, Nátrán István és Somogyi Márton. Most visszakapcsolunk EGRI stúdiónkba. Tartsanak velünk továbbra is.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
18. A nők reproduktív egészségével és jogaival foglalkozó érdekvédelmi civil szervezet és szakértő közös levélben kéri Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert, vonja be őket a szívhangrendeletről szóló szakmai egyeztetésbe, hogy azoknak a nőknek a szempontjai is megjelenhessenek, akiket a szabályozás érint. Áll a szervezetek által a távirat irodához küldött közös közleményben. Mint írták, a levelet jegyző szervezetek örülnek annak, hogy a szülésznőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak az egyeztetésre, de aggasztónak tartják, hogy nem nyilvános a meghívottak listája, és nem kaptak meghívást azok a szervezetek, amelyek a mindennapokban segítik és támogatják az ellátás hatásait közvetlenül viselő nőket és lányokat. Nehezen lenne érthető, ha a szívhangrendelet kapcsán megvalósuló szakmai egyeztetésből éppen a legfőbb érintettek, a nők és képviselőik maradnának ki, emelték ki. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbeszt szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. Az ellenzéki képviselőcsoport a távirati irodának küldött közleményében arra szólította fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket. A Fidesz frakció azt írta, több száz kilométer aszbeszttel szennyezett útszakasz lehet Magyarországon. A Tisza kormány ehhez képest csak 12 kilométernyi területen a 300 helyszín és a 250 érintett település helyett csupán egyetlen helyen és egyetlen várost érintően avatkozik be. Szerintük ezzel a kormány hátat fordított 249 településnek és több tízezer magyar embernek. Emlékeztettek, Magyar Péter miniszterelnök Osztrák-Magyar Vegyes Bizottság létrehozását ígérte az ügyben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig arról beszélt, hogy mindent el fognak követni a probléma megoldása érdekében. Ha ez a minden, akkor miniszter úr adja be a lemondását. A fővárosi főügyészség megvizsgálta a Szakács István fideszes influencer ellen indult nyomozás iratait, és helyt adott a gyanúsítás elleni panaszoknak, míg a kutatás, lefoglalás és motozás elleni panaszt elutasította. A férfi gyanúsítotti jogállása megszűnt. A fővárosi főügyészség azt közölte a távirati irodával, hogy a terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntette miatt indult bűnügyben a nyomozóhatóság július 7-én kutatást, lefoglalást és motozást rendelt el a férfivel szemben. A rendőrök a kényszerintézkedéseket július 8-án a férfi lakóhelyén hajtották végre, és az ezekkel kapcsolatos határozatot a helyszínen kézbesítették a férfinak, aki a határozattal szemben panasszal élt. Ezt követően a rendőrség a férfit előállította, és őt terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettével meggyanúsította. A férfi a gyanúsítás ellen panasszal élt azzal, hogy nem követett el bűncselekményt, tették hozzá. Végül az időjárásról. Nyugaton csökken, keleten megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A gyengülő csapadékrendszer kelet felé halad tovább. Ekkor már eső is valószínű a kevés zápor és zivatar mellett. Várhatóan a hajnali órákban hagyja el az országot, illetve oszlik fel a Tiszántúl térségében. A légmozgás a zivatarokat leszámítva gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati határ mentén néhány fokkal hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés.
2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, az Építészet Mesterei sorozat könyvei közül a Nagy Virgilről megjelent kötetről beszélgetünk. A könyv készítője Havas Gyöngyvér. Tartsanak velünk! Márti, miért különleges a mai adásunk? Miért különleges ez a könyvajánló? Ez a heti könyvajánlónk.
Több szempontból is különleges. Talán ilyen témájú, műfajú könyvről még annyira nem is beszéltünk, de ami talán legkülönlegesebbé teszi ezt a beszélgetést, az az, hogy ez volt már olyan, hogy olyan szerzőnek a művéről, a könyvéről beszéltünk, ahol mondjuk egyikünk ismerte az adott szerzőt, de jelen esetben egy olyan ritka helyzet jött elő, hogy mind a ketten jól ismerjük a könyvnek a szerzőjét.
Igen.
Így mondjuk azt, hogy egy közös ismerősünk munkásságáról tudunk beszélgetni.
Valóban, tényleg, ahogyan te is említed, voltak már olyan helyzetek, amikor, hogyha egy kicsit így messzebbről indítok, hogy olyan művet hoztunk, aki még él, aki még kortárs, vagy esetleg tényleg mind a ketten tüzetesebben ismerjük a művét, vagy esetleg ismerjük a személyt, de hát tényleg most úgy álltak össze a csillagok, hogy mind a ketten ismerjük a szerzőt. Ki is az, és milyen művét hoztad, és miről fog szólni a mai adásunk?
Ugye a mai adásunk abban a szempontból is rendhagyó, hogy nem egy klasszikus irodalmi alkotást hoztunk, tehát nem egy regényről fogunk beszélgetni, hanem egy, mondjuk azt, egy tudományosan ismerett terjesztő kiadványról, mégpedig Havas Gyöngyvérnek a Nagy Virgil építészről szóló monográfiájáról, amely az Építészet Mesterei sorozatban jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. Ebben a sorozatban nagyon sok nagy magyar építésznek az életművét feldolgozták már. Azt fontos kiemelni a sorozatról, hogy a sorozat minden egyes köntetét szakmailag magasan képzett ember írta, tehát azért a szakma írta, nem feltétlenül a szakma számára, azt úgy tudnám legérthetőbben megfogalmazni, hiszen ugye itt a könyv szempontjában nagyon fontos az ismeretterjesztés, a közérthetőség, de az is fontos, hogy itt ugye olyan építészi életművek vannak feldolgozva, amelyeket korábban nem nagyon dolgoztak fel. Például a Gyöngyvér esetében is a közelmúltban védte meg a doktori disszertációját is Nagy Virgil munkásságából, tehát mondjuk azt, hogy neki így a szakmailag megvolt hozzá minden adottsága, hogy a Holnap kiadó felkérésére megírja ezt a kötetet, és egyébként ebben a sorozatban nem ez az első kötete, amelyet írt, ő írt már korábban Hildi Józsefről is, aki szintén egri kötődésű is, és egyébként, hogy miért is beszélünk erről a könyvről, nem csak azért, mert egy közös ismerősünk munkássága, hanem azért is, mert ennek az építésznek, Nagy Virgilnek nagyon sok egyházmegyei, illetve egri kötődése van, tehát hogyha valaki majd kézbe veszi a könyvet, reméljük minél több emberhez el fog jutni, hiszen egyébként bármely könyvesbolt hálózatban hozzáférhető. Ez ugye tavaly évvégén jelent meg, hogy egy nagyon szép, esztétikus, rengeteg képpel, nagyon jó szerkesztésben megjelent könyv, hogy majd az olvasó is fogja látni, hogy milyen sok egri egyházmegyés kötődése van, egri kötődése is, illetve egri egyházmegyés kötődése is van az építész munkásságának.
Mit tudhatunk Gyöngyvérről? Ő ugye egy velünk egyidős hölgy, és hát azt is elárulhatjuk a hallgatóknak, mert korábbi adásainkból már volt erről szó, hogy mi is ismerjük egymást korábbról, egyetemről, Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jártunk mind a ketten, illetve Gyöngyvér is. Mit lehet róla még tudni? Hogyan jött az ő életébe, hogy megjelenjen ez a mű az ő keze alól?
Gyöngyvér is a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán kezdte a tanulmányait, és utána én úgy emlékszem, hogy a művészettörténet minort végzett, és utána egyébként ez érdekes, hogy én az egyetemi éveinkben nem is ismertem. Én tudtam, hogy ki, de hogy egyébként lehet, hogy soha nem is beszéltem vele. Én később ismertem őt meg jobban, amikor a leveltári kutatás miatt én már itt dolgoztam a Fegyházmegyei Leveltárba, és akkor ő jött kutatni, és akkor így felelevenítettük, hogy legalább látásból ismerjük egymást, meg nagyon sok közös ismerősünk volt, hiszen azért az egyetemi világhoz hozzátartozott az, hogy még ugye Pilis Csabán egy viszonylag zárt térben volt a kampusz, így az ember akaratlanul is nagyon sok emberrel megismerkedett, ha csak úgy nem, hogy minden nap láttam valakit, akkor már kialakult egy olyan ismerettség, és én azt gondolom, hogy számomra Gyöngyvér is ilyen volt, és én utána ismertem meg őt jobban így a szakmai munkássága során, és ő jelenleg a Képzőművészeti Egyetemnek a könyvtárában és leveltárában dolgozik, ő ott a leveltárnak lényegében a vezetője és a könyvtárnak az igazgatóhelyettese, és az ő érdeklődési köre az építészek munkásságára fókuszált. Ugye, ahogy említettem is, hogy korábban, pár évvel ezelőtt, vagy jó pár évvel ezelőtt jelent meg szintén ebben a sorozatban a Hild Józsefről szóló monográfiája. Ugye a Hild József neve talán sokak számára ismert, hiszen az Egri Székes Egyháznak ő volt a tervezője, még ugye 1830-ban, ugye 31 és 37 között épült az Egri Székes Egyházunk, de mellett Hild József számos más nagy monumentális épületet is tervezett, tehát ő a saját korának egy kiváló és nagyon ismert építésze volt. Ezzel szemben Nagy Virgil egy kevésbé ismert, mai szemmel kevésbé ismert építész, bár saját korában ő egy nagyon fontos és kiemelkedő szakmai tevékenységet végző ember volt. Viszont a közelmúlt, mondjuk az elmúlt 50 évben az ő munkássága egy kicsit így háttérbe szorult. Igazából én is, hogy most így visszagondolok, hogy mikor találkoztam a nevével, nem vagyok benne biztos, hogy mielőtt Egerbe jöttem dolgozni, találkoztam az ő nevével.
Mi lehet az oka ennek, hogy ennyire nem ismerjük, nem ennyire közismert, még akár itt Egerben sem?
Hát ugye Hild József neve ki van írva a bazilikában a bejárati ajtó mellett. Nagy Virgil neve is szerepel a bazilikában a falon, csak egy olyan részen, amit nagyon kevesen látnak, tehát így szerintem kevésbé jut el így a
nagy közönséghez.
A nagy közönség elé. Illetve ugye például Egerben is, ugye ő nem egy épületet tervezett, hanem egy épület belsőt. Sőt, ugye annak is egy részét. Ugye, hogyha valaki maga elé képzeli az Egri Székes Egyházat, akkor azért egy, azt mondhatjuk, hogy kívül elég egységes, ugye klasszicista stílusú, viszont belül nagyon sok művészeti irányzat találkozik. Ugye ez abból adódik, hogy különféle korszakokban készült. Tehát ugye, ahogy mondtam is, megépült 1837-ben, ugye akkor felszentelték, viszont belül szinte egy üres székesegyház volt, és utána kezdték el berendezni. Ugye még Pirkeriesek, az építetőiesek, akiről egyszer már beszélgettünk itt a mikrofonnál, mégpedig a róla szóló anekdota kötet kapcsán. Talán, ha valaki azt hallotta és emlékszik rá, akkor ugye tudjuk, hogy ugye Pirkeriesek építettette az Egri székesegyházat, akkor ugye 20 évig volt egriesek, és egyébként pátriárkaiesek volt, hiszen a velencei pátriárkából lett egriesek, és ugye Pirker felépítette, egyébként el is kezdte berendezni, tehát több oltárkép az ő esegsége alatt került ide, meg az ő megrendelésére.
Ez 1837 után van már, amiről ugye te beszélsz most.
Igen, hiszen ugye Pirker 1847 decemberében hunyt el, tehát neki még volt 10 éve a berendezésre, viszont ő meghagyta a végrendeletébe, hogy a érsek utódainak és a káptalannak hagyta meg feladatul, hogy fejenszék majd be és díszítsék tovább az Egri Székesegyházat. És akkor lényegében ott tartunk, hogy Pirker ugye meghal 1847-ben, aztán utána a következő 15 évben, ugye sokszor gyűjtötték a pénzt, például a nagy orgonára, hiszen ugye azt is tudjuk, hogy amikor elkészült a Székesegyház, akkor visszakerült a régi barokk Székesegyháznak az orgonája, mert az anyagi lehetőségek nem tették azt lehetővé, hogy egy monumentális orgonát építsenek oda. Úgyhogy ők saját maguk is tudták, mondják azt, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz, hiszen egy sokkal kisebb térbe tervezett orgon egy ilyen nagy térben hangzásvilágban nem fogja tudni azt adni, mint egy kisebb térben. És például ugye ez az 1860-as évek elejére valósult meg, 64-65-ben készült el az új orgona, és akkor még mindig ott tartunk, hogy belül szinte az oltárképek ott vannak, szobrok vannak, toborművek ott vannak, de a ma nagyon látványos kupolák, freskók hiányoznak. És erre egészen 1904-ig kellett várni, amikor is Samassa érsek megrendelésére Nagy Virgil megtervezte azt a látványt, amit lényegében ma láthatunk. Ugye ő egy építész volt, tehát nyilván nem őt festette például a szentélynek a kupoláját, viszont az ő tervé alapján készült, illetve a nagy oltár is, ami ugye most nem szentségi oltárként van jelen, hiszen ugye a Szent Mihály oltár a szentségi oltár, de hogy a mai látványát is annak is ő tervezte, ennek meg is vannak a tervrajzai, sőt egyébként Gyöngyvér munkásságából tudjuk azt is, hogy ő kikutatta, hogy milyen reneszánsz előképeket használt, hogy milyen motivumokból ihlette azt a szimbólumrendszert, amit ő használ, és utána ő a nagykupola és a szentély közötti területre is készített terveket, illetve még a baszilika nagykupolájára is, viszont ezek már nem valósultak meg. Ugye szintén ugye ez mindenkorban előfordult, és hogy mindenki szerette volna befejezni, de ugye az anyagi lehetőségek sosem voltak jók, hiszen azért tudjuk, hogy ugye 1904 és 10 között azért sok minden történt, ugye a szentélynek a mai látványa körülbelül akkor alakult ki, bár ugye a karorgona az 1912-es, viszont utána kitört az első világháború, így Nagy Virgil hiába tervezett még továbbra is az Egrisztékes Egyházzal kapcsolatban, de ugye nem tudták ezt megvalósítani, és meg a 20-as évekből is vannak olyan levelezések, hogy ő megírta, hogy milyen terveket készített, és hogy ő szívesen folytatná, de ugye erre már nem volt lehetőség, mert ugye tudjuk, hogy 1912 után is a következő ilyen nagy díszítési hullám, az csak 1945 után, még pedig 49-50-ben történt, amikor is ugye a nagy kupola és a hátsó kupola elkészült, ugye a Takács István festette.
Második világháború után Ánig kellett, akkor ugorjunk most. Igen. Az időben.
Igen, viszont ami fontos, amit szintén Gyöngyvér könyvéből megtudhatunk, hogy is került Egerbe. Ugye ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként nagyon jó a könyvnek a felépítése, mert nem csak egy szakmai életművet tudunk belőle megismerni, hanem az embert is. Tehát, hogy milyen volt Nagy Virgil. Egyébként a családjáról is nagyon sok mindent megtudunk, a munkásságáról, a tanítványairól, hiszen arról még nem beszéltünk, hogy ő egy tanárember volt. Ő az ókori építéstan tanszékének volt a nyilvános rendes tanára, ami azért ebben az időszakban egy nagyon fontos pozíció volt, hiszen ő még ugye a Király József Műegyetemen tanult, és ugye nyilván akkor még azért az egyetemi rendszer teljesen máshogy nézett ki, mint most, azért nem úgy voltak így az egyetemek szétosztva, mint ma, hanem akkor azért még nagyon sok szakterület sokkal inkább kialakulóban volt, mint ahogy most van. Tehát például mondjuk azt, hogy ma a képzőművészeti egyetemről tudjuk, hogy milyen, de pont egyszer Gyöngyvér mutatta be, hogy ugye régebben ugye külön képezték a nőket, és külön a férfiakat, és külön könyvtárterme volt a nőknek, külön volt a férfiaknak, külön tanították nekik a rajzot. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon érdekes világ volt, és ezt nagyon jól bemutatja a könyvben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk mai olvasmányajánlónkat. Mai alkalommal egy különleges kötetről beszélgetünk. Nagy Virgil munkásságát mutatja be, az Építészet Mesterei sorozat egyik kötete. És a műsorunkban már beszéltél egy kicsit az Egerhez kapcsolódó fűződéséről. Na de ki is volt ez a Nagy Virgil, mit lehet róla tudni, milyen különlegességeket mutatnál be, akár amit a könyvből tudtál meg?
Nagy Virgilről nagyon sok mindent meg lehet tudni, ahhoz képest, hogy mondjuk egy átlagember mit tud, tehát hogy én is most saját magamból indulok ki, hogy ahogy így említettem is, nagyon keveset tudtam korábban az ő munkásságáról, mielőtt itt ugye elkezdtem volna dolgozni, és hogy úgy említettem is, azért több kötődése van, tehát azért, ha az ember egy építész nevével sokszor találkozik, akkor azért talán elkezd egy kicsit érdeklődni iránt, mégis ki volt ő. És hogyha valaki ebben szintén megfogalmazódik ez a kíváncsiság, akkor nagyon jól fel van építve a könyv, hiszen a könyvnek egy igen nagy része az elején az ő életútjáról szól, a családjáról, az iskoláiról, egyetemi tanulmányairól, a korai munkáiról, hiszen ha megnézzük, akkor nagyon színes munkássága volt, külföldön is tanult, és utána pedig az oktatói pályájáról, hiszen az ő életében nagyon fontos volt az oktatói tevékenység, Egyébként ebben az időszakban azért nagyon sok olyan nagy építész volt, aki nem csak tervezett, hanem tanított is. Ugye nagyon sok olyan nagy építésznek a nevét talán ismerjük, fennmaradtak, akik valami komolyabb nagy épületet terveztek, viszont ha megnézzük az akkori egyetemi rendszert, akkor rengeteg órát tartottak rengeteg diáknak, akár a következő korszakoknak a nagy építészeinek is a mesterei, és ugye, ahogy mondtam is, ugye az ókori építéstan tanszéken dolgozott, ott tanított, ami ugye nyelven most belegondolok, hogy ókori építéstan, és ugye ő tervezte a Bazilika szentélyét, de majd beszélünk róla, hogy még egyébként miket tervezett, mert egyébként nem csak szakrális épületeket, hanem világi építményeket is tervezett. Gyöngyver nagyon jól kifejti és nagyon jól bemutatja az ő tanítási tevékenységét, mert Nagy Virgilnek nagyon fontos volt a tanítás, tehát az ő életében az kiemelt szerepet játszott, talán még egy kicsit fontosabb is volt, mint a tervezés, és ugye neki voltak egyházi megbízásai is, egyéb egyházművészeti megrendelései is, és azon kívül számos világépületet is tervezett. Például ebből az egyik legismertebb a Szabadsághíd, ugye régen Ferenc József híd néven vált ismerté, de egyébként a korábbi Erzsébet hidat is ő tervezte. Nem csak Budapesten, vagy Egerben, vagy itt ezen a környéken, hanem akár Békés Csabára is tervezett, illetve a mai határon túlra is, és nem csak katolikus templomokat tervezett, alakított át, hanem akár még zsinagógát, vagy ortodox templomot is. Tehát azért ebben a korban az építészek általában olyan nagyon színes palettán dolgoztak, és kicsit visszatérjünk ahhoz, hogy hogyan is került ő Egerbe. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi alapján választhatták ki annak idején, hogy Nagy Virgil tervezze.
Igen, ezt én is akartam tőled kérdezni, hogy alapvetően ő nem egri ember volt, vagy lehet, hogy korábban nem is volt egri kötődése ide?
Hát ugye azért, mert valaki Egerben dolgozik, az nem azt jelenti, hogy bármi egri kötődése is igen. van. Ugye Hild Józsefnek sem volt semmi kötődése. Nagy Virgil egészen pontosan Temesváron született, egy kicsit arrébb. Egyébként egy nagyon komoly értelmiségi családba született, tehát nyilván az, hogy ebben a korban felsőoktatásban ráadásul ilyen fontos egyetemre járt, azért az nyilván ahhoz kellett, hogy megfelelő családi háttér. Viszont az első munkája, az első egyik legfontosabb munkája nem csak az egyházmegyében, hanem az ő életművében is, a mai nyíregyházi Székesegyház, amit a saját korában Samasra templomnak hívtak. Ugye azért hívták Samasra templomnak, hogy a Samasra József egri érsek után, ugye ő építette ezt a templomot, ez 1902 és 4 között épült, tehát hogyha így visszagondolunk, ugye mondtam, hogy 1904-ben tervezte az egri székesegyháznak a szentélyét, nyilván ugye ő már letette a referenciát a Samasra templommal.
A nyíregyháza kapcsán, ugye?
Így van, és valószínűleg sose gondolta, hogy ez egyszer társszékes egyház lesz, hiszen ez egy városi plébánia templomnak épült. Ma meg ugye a Debrecen nyíregyházi egyházmegyének a társszékes egyháza, ami azért egy nagyon fontos rang egy templom életében. És még ezen kívül egyébként a Jászkíséri templomot is ő tervezte, aminek meg az az oka, hogy az azt építető kanonok, Folti János, ugye egri székesegyházi kanonok volt, tehát ők itt együtt dolgoztak a székesegyházban, tehát ugye nyilván neki is onnan jött az ötlet, hogy akkor vele tervezteti meg a szülőfalujának a templomát, vagy akár még kiemelhetnénk a Törökszent Miklósi templomnak az átalakítását is. Hogyha valaki ezeket a helyeket megnézi, vagy akár csak a könyvet lapozgat, vagy a képeket nézegeti, lehet látni, hogy egyébként mennyire megjelennek ugyanazok a stíluselemek, ami mondjuk Gyöngyös esetében nem jelenik meg. Ugye Gyöngyösön a Szent Bertalan templomot nem ő tervezte, viszont amikor 1917-ben ott volt egy nagy tűzvész, akkor a torony leomlott, mert ugye leégett, és akkor helyre kellett állítani, és például a korábbi felújítás előtti állapot az is az ő munkásságához tartozik. Ezt most azért így emeltem ki, hogy pár évvel ezelőtt a torony sisakot lecserélték, és lényegében akkor kapta vissza az eredeti formáját, de korábban a szűkös anyagi lehetőségekhez mérten a Nagy Virgil tervei alapján próbálták megvalósítani a helyreállítási terveket, tehát ebből is úgy arra tudunk következtetni, hogy azért lehet, hogy neki semmi kötődése nem volt az egri egyházmegyéhez, de a korábbi nagy egyházmegyében azért számos helyen letette ő a lábnyomát. Tehát, hogyha a 93 előtti egyházmegyét nézzük, ugye ezt most azért emelem így ki, mert ugye addig nyíregyháza is hozzánk tartozott, akkor ezért az ő építészeti munkásságában több olyan kiemelkedő alkotás is van, amely egyházmegyénkhez kötődik.
Mit lehet még tudni a kötetről, a könyvről? Ugye említett, hogy nem csak szakrális témában vagy területen volt jelen, nem csak ott dolgozott, hanem világi területen is, és ugye nyilvánvalóan, ami nekem is feltűnt, ugye Szabadsághíd, nagyon sokan ismerik, tehát hogy én azt gondolom, hogy beugrik az embernek a képe, még hogyha nem is Budapesten él, vagy a fővároshoz kötődik, azért ez egy hatalmas munka az is, nem csak a szakrális munkái. Mit lehet tudni még az ő életéről, mit emelnél még ki magából a kötetből?
Ugye ez fontos lenni, hogy az ő életének egy igen jelentős része az az úgynevezett boldog békeidőkben volt, amire inkább mondhatnánk azt is, hogy a dualizmus korának volt az egyik fontos építésze, ami abban a szempontból fontos tényező, hogy ebben az időszakban, ugye 1872-ben létrejött Budapest, és utána rengeteg építkezés, fejlesztés valósult meg a fővárosban, többek között a hídépítések is, tehát mondjuk lehetne ma is, hogy egy építész tervez egy hidat, csak lehet, hogy nincs rá igény, vagy nincs rá megrendelés. Ő pont egy olyan korban élt, amikor neki erre volt lehetősége, és ugye neki több olyan alkotása is van, amelyet ma már nem látunk, és Gyöngyvér munkásságának köszönhetően nagyon sok olyan fotót összegyűjtött, amely ma már nem látható épületekről, hidakról mutat be ábrázolást, és például pont kinyitotta az egyik oldalon, ahol az Erzsébet híd, a korábbi Erzsébet híd, az általa tervezett Erzsébet hídról egy nagyon jó fotót sikerült neki beszerezni, ami 1935-ös állapot, tehát ugye tudjuk, hogy amikor Budapest ostroma volt, akkor ugye felrobbantották a hidakat, tehát ez lényegében 10 évvel a megsemmisülés előtt készült, és itt lehet is látni, hogy hasonló elemek vannak rajta, és hasonlóan stílusra, mint a Szabadsághídnak, hiszen nem véletlen egy embernek az alkotása, mert egyébként ugye nyilván egy csomó, tehát így több építésznek, hogyha az emberi nézegeti alkotásait, akkor azért lehet látni olyan elemeket, amik ilyen visszatérő elemek.
Persze.
Tehát ugye most Egerben kiemeltük a Székesegyházat, de egyébként az angol kisasszonyok kápolnájában is ő tervezte az oltárt, sőt ott egyébként volt egy szószék is korábban. Volt egy ambó is, ami átkerült a mai minorita templomba, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy legalább 3 helyen van Egerben neki olyan alkotás, amit
kézlenyomata.
Színűleg az átlagember észre se vesz, meg nem is gondol arra, hogy ezek hogy kerülhettek így különféle helyekre. Ugye nyilván itt a történelmi körülmények hozták azt, hogy nem feltétlenül minden ott van, ahol korábban volt. És egyébként így a könyvet lapozgatva, szerintem nagyon jó fotókat sikerült nekik összeválogatni arról, hogy tényleg így a régi korokat párhuzamba lehet állítani az új korral. Tehát ez mindenképpen a könyv mellett szól, hogy egy óriási képanyagot gyűjtöttek össze, és például a korabeli Budapest látképét is, és a korabeli Budapestről nagyon jó fotók vannak. Talán már egyszer korábban beszéltünk egy másik adásban a régi Budapestről.
Igen, ebből sorozat volt róla, igen, igen.
Igen, amikor Budapest 150 évforduló volt, akkor ugye ez a könyv még nem volt, ebben nagyon sok olyan képet látunk, amit akkor még nem láthattunk, mert akkor nem gyűjtötték össze. És egyébként aminek fontos kiemelni, hogy ugye Gyöngyvér úgy építette ezt fel, meg úgy gyűjtötte össze, hogy vannak benne fotók, távrajzok, ilyen festett rajzok, tehát nagyon látványos elemek vannak, tehát hogyha ezt bárki kézbe veszi, akár mint egy album úgy is lehet lapozgatni, de egyébként egy nagyon jó stílusban megírt, könnyen befogadható szöveget tár az olvasó elé, és a könyv végén pedig a középületeket mutatja be, amelyeknek egyrészt ugye már nem a mai Magyarország területén van, például mondjuk a Losonci városháza, de akár olyan tervekkel is foglalkozik, amelyek nem valósultak meg, hiszen ugye minden építész életében ma is úgy van, hogy van egy tervpályázat, jelentkezik rá, készít egy pályaművet, és azt vagy elfogadják, vagy nem. Hát Nagy Virgil esetében, hogy egy nagy épületet emeljünk ki, ami nem valósult meg, ő például a pályázott a Szépművészeti Múzeum tervezésére is, nagyon sokan, akkor a legnagyobb építészei jelentkeztek arra. Meg is maradt egyébként az ő terve, ráadásul nem is Budapesten, hanem nálunk.
És ezt is láthatjuk a könyvben?
Igen. Egyébként meg ebből a rajzból az eredetén nálunk van a levéltárban. Nálunk nagyon sok Nagy Virgil rajz van, ami annak köszönhető, hogy ahogy ugye mondtam is, hogy az egyházmegye több helyén épített, hogy ezt elküldte referencianyagként.
És eredetiben akkor látható nálatok?
Igen, mert ezt ő nagyon szépen passzpartúra felrakatta, és ezek így megmaradtak. Így pont a közelmúltban Gyöngyvér könyvem megjelenése kapcsán, ugye többen is találkoztak ezekkel a rajzokkal, és többen is így megkeresték intézményünket, akár a Szépművészeti Múzeum irányából is, hogy ott is most majd lesz egy évfordulós kiadvány, hogy ők is összegyűjtik az összes távvariációt, hogy miből lehetett választani annak idején, és akkor ők kispal nagyon örültek annak, hogy írásos dokumentum volt arról, hogy kik jelentkeztek, csak ugye náluk ezek nem maradtak meg, hiszen ugye ott is háborús sérüléseket szenvedett a gyűjtemény, és hogy nagyon örültek neki, hogy egy olyan intézménybe a gyűjteményi kör szempontjából nem is kellene, hogy meglegyen, mégis megőrizték az utókor számára. Sokszor megkérdezték, meg már többen megkérdezték, hogy miért pont nálunk van, hát azért, hát valószínűleg azért, mert elküldte. Hát mint ahogy ma is referencia munkákat szoktak küldeni a tervezők, ez régen is ugyanígy volt, és egy nagyon jó minőségű rajzokat küldött, aminek köszönhetően ezek még így 120-130 év távlatából is megvannak.
Márti, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen aprólékosan bemutattad tényleg ezt a könyvet, és hatalmas tudásanyag van benne, és hatalmas tudásanyag van nálad is a fejedben, és hogy ezt mindig megosztod ilyen őszintén és közérthetően a hallgatókkal, ezt köszönöm szépen. Havas Gyöngyvér könyvét mutattuk most be, akit mind a ketten ismerünk, és nagy szeretettel ajánljuk az olvasók kezébe. Egy picit más témában, mint amit szoktunk hozni, nem szép irodalom, de azt hiszem, hogy egy könnyed olvasmány is, hatalmas képanyaggal, ahogy említetted te is. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk az Építészet Mesterei sorozatból megjelent Nagy Virgilről szóló kötetről, amelyet Havas Gyöngyvér készített. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!